Köszönöm szépen én is. Hát engedjétek meg, hogy még egyszer akkor bemutatkozzak. Én Puppán György vagyok, a Gabinak vagyok a öccse. És hát a szakmámat tekintve villamosmérnök vagyok, erős áramú, de hát gyenge áramú dolgok is nagyon érdekelnek. És hát mint ugye mind műszaki embert, hát azért a hírközlés elég izgatta mindig a fantáziámat. Ez egy ilyen nagyon érdekes terület, pláne ugye napjainkban, ebben az információs dömpingben, ugye ez egy nagyon divatos szlogenné vált manapság ugye az információ. És mindig izgatott az, hogy a világban, a világnak a kapcsolata az információ lesz, hogyan alakul. És hát engedjétek meg, hogy rögtön, mivel ugye jó magam is vallásosnak tartom magamat, egy evangéliumból vett krisztusi példabeszéddel kezdjem. Biztos minnyáján ismerjük azt a példabeszédet, amiben Jézus Krisztus a köré összegyűlt, őket hallgatók előtt egy példabeszédet mond a hűtlen intézőről, aki elpacsálja az urának a vagyonát. És Jézus Krisztus tesz egy nagyon érdekes mondatot a végén, egy megjegyzést, hogy hát bizony-bizony a világ fiai a maguk módján azok okosabbak a világosság fiainál. Ez nem azt jelenti, hogy ő ezt a hűtlen intézőt, aki elpacsálta a pénzt, hogy az ő eljárását dicséri, hanem azt, hogy ők az ő szellemi talentumaikat mennyire ügyesen kamatoztatják a saját céljaik, illetve a mammon érdekében. És hát én úgy gondolom, hogy hát akik szeretnének a világosság fiaihoz tartozni, tudniuk kell nekik is, hogy mivel állnak szemben, és hogy naponta mivel kell esetleg fölvenniük a küzdelmet, illetve hát az a világ, amiben élnek, hát mondjuk milyen háttérerő eszközökkel operál. A következő, hát vágjunk rögtön a közepébe. Egy idézettel kezdeném, méghozzá így szól, hogy úriember, nem olvassa mások leveleit. Hát akármennyire is meglepő, ezt az idézetet az Egyesült Államoknak a Henry L. Stimson nevezetű külügyminisztere tette 1929-ben, és hát ez az úriember utána be is záratta az Egyesült Államoknak a rejtjelező intézetét, amely ugye a titkos szolgálatnak egy kis ágazata volt, amely a különböző lehallgatott, megszerzett üzeneteknek a rejtjelezésével foglalkozott. Hát lássuk, hogy igazolta őt az élet. A 70-es évek végén, tehát 1970-es években járunk, egy angol újságíró, név szerint Duncan Campbell kirobbantott egy botrányt, amely a mai napig dagad, csak hát mondjuk ez így nagyon nincsen így az első vonalban a hírek között, az egy lehallgatási botrányt, mert tudomására jutott angol rádióamatőrökön keresztül, hogy Angliában egy kis településen egy nagyon érdekes létesítmény található, ez egy betontorony, 13 emeletnyi magas, mindenféle antennákkal rajta, és hát érdeklődött ez az illető, hogy ugye már mi a franc karika ez a kis létesítmény. És hát persze, hogy szokott lenni, ugye először mindenféle szóvivők nyilatkoztak, hogy hát itt semmi nincsen, aztán így szép lassan, ahogy ugye elkezdték szorongatni az illetékes szerveket, mert azért az műszaki embereket nem mindig lehet hülyének nézni, hát szépen lassan így bevallották, hogy itt bizony rádiófelderítés folyik. És az egészben az volt az érdekes, hogy az antennák miatt, tehát ugye ezek azért olyan műszaki paraméterek alapján, amelyeket nagyon nem lehet semmibe venni, azért kiderült, hogy ezekkel a berendezésekkel, illetve ezekkel a feltételekkel csak a saját ország, illetve a körülöttük lévő országoknak az információs rendszereit lehet lehallgatni. Hát hogy vetemedik egy ország arra, hogy a saját polgárait, illetve a körülötte lévő országoknak a hírközlését lehallgatja, ez volt itt a kérdés. És hát szép lassan ugye az évek, évtizedek alapján kiderült, hogy ez csak egy nagyon pici szeglet egy olyan rendszernek, amelynek az a neve, hogy Echelon, azaz harcvonal. De hát menjünk is el egy kicsit vissza az időben, mielőtt folytatjuk. 1948-ban, tehát miután ugye véget ér a második világháború, amelyben tudjuk, hogy hogyan alakultak az erőviszonyok. Ugye volt egy közös blokk, ugye a Szovjetunió, Egyesült Államok, Anglia, ugye a győztes hatalmak, Franciaországnak is az a kis maradék kis hadseregecskéje, stb. Ugye pár év elterik, és egymással szembe kerül ugye Európa, Szovjetunióval, illetve hát ugye Amerika is értelemszerűen Európa oldalán, illetve Nyugat-Európa oldalán, Szovjetunió oldalán ugye a keleti blokk, és hát természetesen megindul a hidegháború, és hát emellett ugye a hidegháborúban, mivel ugye éles összecsapás nincs, de hát a titkos szolgálatok azok igen nagy erővel kezdenek el dolgozni, és 1948-ban létrejön egy titkos megállapodás öt államnak a titkos szolgálatai között. Az Egyesült Államok, Anglia, Új-Zéland, Kanada és Ausztrália titkos szolgálatai kötnek egy megállapodást, méghozzá közös hírszerzésről, miszerint elektronikus lehallgatásban mindent megosztanak egymással, illetve elkezdenek kiépíteni egy rendszert, egy közös lehallgató rendszert. Innen indult az egész, később bevonták Németországot, Japánt, Norvégiát, Dél-Koreát és Törökországot. Hogy milyen okok alapján, azt én nem tudom, nyilván ennek vannak műszaki okai is, elhelyezkedésük miatt is, és hát nyilván vannak politikai, gazdasági okai, ezekben én nem látok bele, de nem is ez a lényeg. Tulajdonképpen nekik az volt akkor a céljuk, ugye, hogy az akkori keleti blokk országaiból, tehát ugye a Szovjetunió, Kelet-Európa, tehát ebből a szocialista blokknak a különböző belső titkos információit megszerezzék mindenféle módon. Itt most nem az ilyen ügynöki feladatokra gondolok, ilyen James Bond filmekből klasszikusan ismert dolgokra, hanem tényleg tehát az elektronikus hírszerzés, lehallgatás, rejtjel, fejtés, stb. Stb. Ennek az egésznek a feje, tehát az egész rendszeren belül ugye azért nagyon jól kialakul az, hogy ez a diplomácia, vagy ez a demokrácia, amit most játszunk, azért ez játék, tehát azért a komoly és jól működő szervezeteknél mindig kell lenni egy fejnek, aki irányít, és ott nem játszunk ilyen demokráciásdit. Ennek az egésznek a feje az NSA, ez az Egyesült Államoknak a hírszerző intézete, amely tulajdonképpen feladatai közé tartozik az Egyesült Államoknak a belső információs hálózatának, illetve hát ugye a belső kommunikációjának a védelme, rejtjelezés, illetve a megszerzett, kívülről megszerzett elektronikus információnak, illetve az egyéb hírközlési adatoknak a rejtjelfejtése. Iszonyú nagy anyagi erőforrással dolgozott már akkor is, már a hihetetlenül mértékben kinőtte magát, több mint 100 nyelven folyik a rejtjelfejtés, nincsen olyan rejtjel, amit a mai napig, amit ne tudnának megfejteni. Rengeteg matematikus kódfejtő dolgozik náluk. Tehát tulajdonképpen az NSA lett a feje az ezen államokból kialakult hírszerző szövetségnek. Ők fejlesztették ki, tehát elsősorban az Egyesült Államoknak, illetve az ő megbízásuk alatt dolgozó szakemberek és az NSA megbízásából dolgozó kutatók az Echelont, amely a mai napig működik, és mai igazából virágkorát. Kezdetben az Echelon értelemszerűen arra szolgált, hogy a keleti blokkban történő, illetve zajló elektronikus információ cserét lehallgassa. De hogy ez micsoda tulajdonképpen, hogy hogyan működik, és milyennek a lényege, mert megint egy kicsit előre szaladtam, egy picit nézzünk vissza a történelemben, a méghozzá technikai történetben. Tudni kell, hogy a 19. század végén indult igazi fejlődésnek a elektronikus kommunikáció. Ugye a telefon, Bell, mindjárt ismerjük, föltalálta, kezdetben nagyon egyszerűen működött, egy érpáron ült egy ember a központban, kapcsolgatott jobbra-balra, aztán a 20. század elején ugye elkezd kialakulni a rádió, sziklatávíró kezdetben, és rohamos fejlődésnek indul, pár évtized alatt már műsorszórásra is alkalmas, ugye a 30-as években már virágkorát éli, és pillanatok alatt bekerül az emberi kommunikációjának a középpontjában. Ez természetesen fölismeri a nem csak hírközlési célra használják, hanem ezt fölismeri a jelentőségét a hadsereg is, tehát hadászati célra használják ugye a hadseregen belüli kommunikációra, használják a diplomáciában, ugye a külképviseletek felé megy az információáramlás, stb. Stb. És értelemszerű, hogy mivel ilyen úton terjed az információ, ugye erre mindenki kíváncsi, hát ilyen irányba kezd el a hírszerzés is terjeszkedni. ahogy haladunk előre az időben, ugye a 60-as évek, 50-es, 60-as évek kiépülnek a televíziós hírközlőláncok, televíziózás hatalmas virágkorát kezd élni, tehát megnő az információ mennyiség. Rövid hullámú rádiókat kezdenek használni, amely ugye az egész földön a megfelelő terjedés esetén hallható. A 70-es években megindul a mikrohullámú távközlés, tehát a telefonvonalakat mikrohullámon kezdik el továbbítani. És ezeknek megvan egy nagyon sajátos tulajdonsága, hogy a mikrohullámok a földet elhagyva kijutnak a világűrben is. És innen eredt egy nagy ötlet, hogy az NSA kifejlesztett olyan kémholdakat, melyek a világűrben minden olyan rádióhullámot képesek felfogni, feldolgozni, illetve földi központokba továbbítani, amely ott felfogható. Ez a mai napig odáig fejlődött, hogy gyakorlatilag, és itt jön a lényege az Echelonnak, minden olyan információt lehallgatnak, amely rádiófrekvenciás úton terjed. Mobiltelefonokat, VHF, UHF rádiókat, a hagyományos vonalas telefonoknak a távközlését, mert ugye ezek is elhagyják a földet a mikrohullámú láncok segítségével, illetve következtében. Ezek a műholdak minden adatot összegyűjtenek, és ezt földi megfigyelő állomásokra továbbítják. Mindjárt, ne legyen benne kétségünk, mindjárt mobiltelefonjának az adatait is. Tehát a rendszert olyan tökéletesre fejlesztették, hogy mindig, minden időpillanatban minden egyes a földet elhagyó rádióhullámnak tulajdonképpen a befogására képesek, és állandóan éjjel-nappal a nap 24 órájában ezeket feldolgozzák. Az Echelon lényege az, hogy egy olyan földet átfogó rendszer alakult ki az elején említett országoknak a közreműködésével, amelynek vannak olyan földi bázisai ezekben az országokban, ahol nagy teljesítményű számítógépekkel állandóan kielemzik azokat az adatokat, amelyeket ezek a műholdak továbbítanak részükre. Most persze rögtön fölmerül ez a kérdés, hogy hát ekkora mennyiségű adat, hát gondoljunk bele, csak Magyarországon hány ezer ember mobiltelefonnál egyszerre, lehet-e kezelni? Igen, lehet, méghozzá úgy, hogy ezeket az információkat, most maradjunk egyelőre csak a mobiltelefonok, mert ez mindenki számára ismert, digitálisan értelemszerűen kielemzik, méghozzá kulcsszavak segítségével. Van egy dictionary nevezetű, tulajdonképpen kulcsszavakat tartalmazó adatbázis, amelyeket a megfelelő programok összevetnek az elhangzó beszélgetés szövegével, és a intelligens szövegfelismerő rendszerek, amelyeket azért találtak ki, hogy szövegösszefüggéseket is tud elemezni, tehát ha én azt mondom, hogy itt megy egy bomba nő az utcán, akkor nem biztos, hogy ez aktiválja ezt a rendszert, de a bomba szó az például elindít egy olyan reakciót, amely a szövegkörnyezetben megnézi, hogy ezzel mi a helyzet. Azokat az üzeneteket, amelyek fennakadnak a szűrőn, azt humán erőforrás elemzi tovább. Az európai rendszernek a központja az Angliában van, és Angliában, tehát a mi beszélgetésünket is, hogyha esetleg fönnakad a szűrőn, tehát olyan kulcsszavakat olyan összefüggésben használunk, akkor ezt emberek kielemzik, és hogyha esetleg olyan, amely érdeklődésre tart számot, akkor ezt elmentik adatbázisban, megnézik, hogy ezzel mit lehet kezdeni, mennyire veszélyes, mennyire nem veszélyes. Tehát bekerül egy adatbázisba, amit utána értelemszerűen állandóan frissítenek, összevetnek a később jövő adatokkal, információkkal, stb. Nem, ez csak egy szeglete az egész dolognak. Mit gyűjtenek még? Hát természetesen gyűjtik az egyéb üzeneteket, fax üzeneteket, gyűjtik az e-maileket, ugye az internet az nem egy központos hálózat, hát az egy ilyen egyenrangú hálózat. Minden e-mail átmegy a szűrőkön, minden e-mail elolvasásra kerül, kvázi gépek által természetesen, de ezt is ugyanúgy kielemzik, humán erőforrások, amelyek fönnakadnak ezen a szűrőn. Nagyon érdekes, gyűjtenek telemetriai adatokat. Ez mit jelent? Minden országnak az életműködésében ugye nagyon komoly olyan rendszerek vannak, amelyek fönntartják az országnak a fizikális létét. Gondolok itt villamos energiaszolgáltatásra, ivóvízszolgáltatásra, kommunikációra, tehát távközlésre, és ezeket a rendszereket, mivel ezek összefüggő rendszerek, ezek működtetni kell. Ezeknek a rendszereknek a működtetése is természetesen nagy részt rádiófrekvenciák segítségével történik, mikrohullámokkal, UHF sávon, stb. Ezek szintén elhagyják a föld légkörét, szintén lehallgatásra kerülnek, kielemzésre. Egy országnak a léte vagy a nem léte tulajdonképpen ezeknek a rendszereknek a működésétől függ. Hát gondoljunk bele, ha nincsen áram, tulajdonképpen semmi nincs. Ugye hülye szlogenje volt az elműnek, ez az áram van, minden van, de tulajdonképpen igazuk van. Gondoljuk el, megszűnik egy országban az energiaszolgáltatás. Hazamegyek, kinyitom a csapot, nincs víz. Ez az lesz a következménye, nem mennek a szivattyúk, egy idő után nem lesz víz. Nem tudok telefonálni, stb. Nem megy a gázkazán, mert egy idő után gáz se lesz. Nem mennek a keringető szivattyúk, megfagytunk, a boltok bezárnak, éhen halunk. Tehát egy országnak mennyire ráépültünk ezeknek a rendszereknek a létére, nem létére. Most az Echelon, ez a rendszer, ez tulajdonképpen ezeket az adatokat is folyton gyűjti. Ezek is kielemzésre kerülnek. Tehát minden olyan adatot összegyűjtenek, amely fontos lehet stratégiai szempontból is. Tulajdonképpen miből áll az Echelon? Az Echelon műholdakból áll elsősorban, melyek a föld körüli pályán, alacsony pályán keringenek, és természetesen mindegyiknek megvan a saját feladata, valamelyik a mobiltelefonok kommunikációját figyeli, valamelyik a telemetriai adatokat, stb. Stb. Vannak földi lehallgató állomások, melyek a földi rádiózást figyelik, óriási kiterjedéssel. Engedjetek meg, hogy mutassak egy-két képet ezzel kapcsolatban. Hogyha el tudom indítani itt a dolgokat. Na, itt láthatunk például egy angliai lehallgatóállomást, amely egy ilyen rövid hullámú antenna erdőt takar. Kettős kapcsolással igyekszek, de sajnos nem tette ki nagyba. Alsóra? Jó, tehát ő például ez az angliai megfigyelő állomás, ahol egy ilyen antenna rengeteget látunk. Tehát ezzel például a földi rövid hullámú kommunikációt hallgatják le, országok között, stb. Stb. Miért érdekes a rövid hullámú kommunikáció? Azért érdekes, mert ez az, amelyet a mai napig használnak egyrészt a hadseregek, másrészt a diplomáciák, tehát külképviseletek és az adott ország, tehát az anyaország közötti diplomáciai kapcsolat rövid hullámon megy. Olyannyira érdekes ez, hogy egy érdekességet elmesélek ezzel kapcsolatban, a titkos szolgálatok a mai napig az ügynökeikkel rövid hullámú rádiókon tartják a kapcsolatot. Tehát nem igazak ezek a James Bondos izék, hogy mindenféle kütyük el vannak rejtve, ugye egy ügynök az akkor bukik le legjobban, hogyha van nála olyan felszerelés, ami másnál nem lehet. Tehát, hogyha van nálam egy lézerpisztoly, biztos, hogy lebukok, mint ügynök, mert ilyen senkinek nincs, csak egy ügynöknek. Hát az ügynöknek semmilyen nincs, csak egy rövid hullámú kis rádiója, amit bármelyik bolda megvehet, és az anyaországnak a titkos szolgálata rövid hullámú rádióadásokkal tartja vele a kapcsolatot. Mi is hallgathatjuk ezt bármikor kis rövid hullámú rádióval, számláló adók vannak, ha valakit érdekel, nézzen utána a rádiótechnikai évkönyvek, de lehet hallgatni, számcsoportok hangzanak el, és az ügynököknek így küldik az üzenetet, nem tudjuk megfejteni, mert olyan kódolással van, amely értelemszerűen vagy csak egy kódkönyv segítségével, vagy egy olyan számcsoporttal fejthető meg, amit csak az illető tud. Tehát a rövid hullámokon is még nagyon fontos, pedig azt gondolná az ember, hogy már milyen idejét múlt. De hát mégis ezt használják. Tehát például ő erre szolgál. Itt van egy másik lehallgató állomás, ő egyébként valószínű, nem kötötték az orromra, de inkább mikrohullámokkal, illetve műholdas kapcsolat tartásra épült antennákat rejtenek ezek a kis gömbök. A műholdak között egyébként nagyon érdekes, hogy az Intelsat nevű műsor közvetítő, tehát továbbításra alapult társaság holdjai tartják a kapcsolatot az egyes Echelon holdak között. Tehát például ugye az Intelsat elsősorban műsorszóró holdakat üzemeltet, tehát hogyha mi bekapcsoljuk otthon a televíziónkat mondjuk egy műholdvevő antennával, akkor mi mondjuk egy Intelsat holdkereszt segítségével fogjuk mondjuk a németországi műsort, most csak mondtam egy példát, de ezek az Intelsat holdak szolgálnak arra is például, hogy az Echelonnak a gerincét képezzék, tehát a lehallgató holdak közötti kontrollt, illetve információcserét ők segítik. Tehát az egész rendszert például ezeknek a holdaknak a segítségével koordinálják. Tehát a rendszer az teljesen összefüggő, és tökéletesen működik, mondhatni. Na most kérdés itt az, hogy mire használják. Mert ugye hát ezt egészen a 80-as évek végéig értelemszerű volt, hogy azért használták, azért fejlesztették ki, hogy a Szovjetunió, illetve a keleti blokk lehallgatását végezzék vele. És hát érdekes módon az információ, illetve hát a lehallgatott adatmennyiség csak nő, és ezeknek az országoknak a titkosszolgálata is egyre növekvő költségvetést igényel. Hát miért? Hát azért, mert akik ezt a rendszer kifejlesztésébe segítettek, azok a gazdasági hatalmak, illetve azok a multicégek, akik ezt az egész rendszert kiépítették, és ugye elkezdték üzemeltetni, és adtak hozzá pénzt, elkezdték a saját céljaikra használni ezt. Hát ez tök jó lehet gazdasági célokra is használni, gondoljunk bele. Lehallgatjuk a konkurens céget, megszerezzük az adatokat, és utána kipasszírozzuk őt a piacról. De hát nagyon jó lett politikai célokra is használni. Egy országon belül ugye ellenlábas politikusokat nagyon jó lehet, illetve politikai erőket nagyon jó lehet lehallgatni, mindenféle kirobbantani, mindenféle olyan botrányokat, amik így napvilágra kerülnek. És mire lehet még használni? Hát arra például, hogy olyan szervezeteket, amelyek esetleg megfigyelésre méltóak, vagy érdekesek lehetnek a szolgálatok számára, azokat megfigyelje. Milyen szervezet van ilyen? Hát például itt vannak az egyházak. És miért? Hát azért, mert gondoljunk bele, maradjunk most, vegyük először a római katolikus egyházat, egy olyan nemzetek fölött álló hierarchikus szervezet, amelynek van egy egyszemélyi feje, van egy központja, és tulajdonképpen egy olyan nagyon jó szervezett egységet alkot, amely teljesen zárt, a tagjai azok kosztellóz, tehát teljesen ingyen szolgáltatják az információt, amilyen utasítás elhangzik fölül, egy egyszemélyi utasítás, azt a végtagok végrehajtják gyakorlatilag 99%-os hatásfokkal, és valamely is zárt. Hát gondoljunk bele, hogy minden olyan titkos szolgálat, amely szigorúan materiális alapon gondolkodik, annak egy ilyen szervezet az ellenség. Hát gondoljunk ebbe bele. Van egy olyan szervezet működik egy országban, amelynek valahol külföldön van egy központja, és onnan irányítanak, és egy mozdulatra nagyon sok mindent hajlandók megtenni a tagjai. Hogy ez mennyire így van, Majnek püspök úr mesélte, ugye Kárpátalján van, hogy ő telefonjait lehallgatják, e-mailjeit elolvassák, teljes mértékben tudatában van, ismeri azt az ügynököt, aki rá van állítva, szokott is vele beszélgetni, ugye, a régi ügynöket azt kirúgták, mert egyszer, mikor nagyon berugott, akkor oda ment hozzá, és meggyonta neki, hogy ő rá van állítva. Most egy fiatalt állítottak rá, és aki ennyire nem beszédes még. De hát majd lehet, hogy egyszer benne is megszólal a lélek. Az udvardi püspök úr szintén panaszkodott, hogy neki, ő is nagyon jól tudja, hogy elolvassák az e-mailjeit. Tehát nagy, sok olyan dolog kiderült, amiről elvileg nem tudhat más. E-mailbe leírta, és nagyon jól tudja, hogy ezek kiszivárogtak, ezek az információk. Tehát az egyházak nagyon szigorú megfigyelés alatt állnak. Na most miért? Hát gondoljunk bele, ez az egyik ok, ugye, amit elmondtam, hogy egy olyan szervezet, amelynek a működése nem teljesen kontroll alá vonható, a másik, hogy hát az egész a célja, a működése, az egész léte, hát nem illik bele abba a világba, amely a mai gazdasági uralom alatt lévő világba beleillik. Hát ez a multicégek által uralt világba, és eszerint a gazdasági mechanizmus által működő egész rendszerbe, hát nem, hát ez a ingyen segítsünk egymásnak, meg, tehát ezek nem. És ezek valamelyest, ha belegondolunk, az ő céljaikat és érdekeiket igencsak keresztbe metszik. Tehát az egyház az egy minden katolikus, vagy minden keresztény egyház, katolikus, református egyház is, az nekik valamilyen szinten ellenségük. A Balsi Balázs mondja, ő ferences szerzetes, hogy ugye a különböző izmusok a 20. században mindig diktatúrához vezettek, és mindig kialakult egy minden izmusban, végső soron kialakult a keresztény üldözés. És mondja, hogy és most is készülőben van egy. Tehát a végtelenített nagy szabadság az mindig az oda fog vezetni, hogy aki ragaszkodik valamihez, például a dogmákhoz, azt előbb-utóbb pellengére fogják állítani, bíróság elé fogják citálni. Tehát tisztában kell legyünk olyan dolgokkal, hogy milyen eszközöket használhatunk, és milyeneket nem, illetve miket használhatunk fenntartással. Engedjétek meg, hogy néhány példával még alátámasztom ezt a dolgot. Ennek a létét. Az Európai Unió 1998-ban létrehozott egy bizottságot, hogy írjanak erről egy tanulmányt, hogy az echelon léte mennyire bizonyított. És ez a bizottság arra következtetésre jutott, hogy az echelon létezik, noha a mai napig tagadják természetesen az illetékesek, legjobban az Egyesült Államok. Tehát ez a lehallgató rendszer létezik, működik, csak a létét még nem ismerték el. De a kulcsszavakról az interneten, ha rákeresünk, mai napig is friss listát lehet letölteni, hogy milyen kulcsszavakra figyel ez a rendszer többek között. Nagyon érdekes. Mit figyelnek még? Figyelik például a telefonhívás listákat. A telefonhívás listákból mit lehet kideríteni? Hát ilyeneket igen, hogy én fölhívtam a nagymamát tegnap kétszer, ez senkit nem érdekel. De az már érdekes, hogy milyen közösségek léteznek egy országon belül, vagy esetleg országok között. Kik azok a figurák, akik egy ilyen közösségben kulcs szerepet játszanak? Az a tagjaik milyen sűrűn tartják egymással a kapcsolatot? Mennyire szoros ez a közösség? Kifele mennyire nyitott? Ezt egy egyszerű híváslistából ki lehet következtetni, hát gondoljunk bele. Semmi más nem kell hozzá, mint az, hogy megnézni, hogy melyik tag kinek hányszor telefonál, milyen hosszan, milyen sűrűséggel. Tehát még semmit nem, csak egy egyszerű híváslista, még le se hallgattam az illetőket, és már is tudom, hogy az ő közösségük milyen jellegű. Emellé mit lehet még oda tenni? Elolvasom, megnézem az e-maileket. Ki kinek küldött? Még nem olvastam el őket, csak megnézem, hogy ki kinek mennyi e-mailt küldött. Ezt a két adatbázist összevetem, mert egy adatbázis nem adatbázis, és mindjárt kiderül belőle, hogy valós-e az én következtetésem a híváslisták alapján. És akkor emellé még mit teszek oda? Hát oda teszem az e-vivet. Ami tulajdonképpen egy olyan rendszer, egy olyan szolgáltatás, amely számomra, doktor úr, de én nekem rögtön az ugrott be róla, hogy ez tulajdonképpen tökéletes nyitott könyv a szolgálatok részére, hogy kinek milyen a kapcsolatrendszere. És hát rögtön meg is akadt a Magyar Nemzetbe egy cikken a szemem, amely arról szól, hogy a Magyar Nemzetbiztonsági Hivatal fölhívja a magyar politikusoknak, illetve közéleti személyiségeknek a figyelmét arra, hogy az IVI-ben ne szerepeljenek, mert olyan adatok birtokába kerülhet bárki, amely a nemzetbiztonságra kockázatos lehet. Tehát erre a Nemzetbiztonsági Hivatal felhívta a figyelmet. Nyilván ezért, mert nagyon jól föl lehet térképezni egy adott közösségnek a létezését, a struktúráját, stb. Hát mi következik mindebből? Hát egyetlen egy dolgot tudok én levonni, egy következtetést, hogy ugye a világ hogyan működött évezeteken keresztül. Valaki mindig világuralomra próbált törni, de az ókortól kezdve ez volt. Nagy Sándor, Római Birodalom. És hát mi buktak el? Hát azon buktak el, hogy nem volt meg hozzá a megfelelő eszközük. Hát még egy birodalmat össze lehet kaszabolni karddal, rendben van. Kiépítették, na de hát milyen ócska volt a hírközlés, meg a kommunikáció. Hát a császár gondolt egyet Rómába, gondolta, hogy nem tudom, holnaptól kék papucsot vegyen föl mindenki az egész birodalomban, mire elért a lovas hírnök a túlfelirat, addigra már rég meghalt a császár. Hát nem lehet összetartani egy birodalmat. Tehát ahhoz, hogy összetartsunk egy birodalmat, ahhoz nyilván kell marha jó kommunikáció, hát a hadsereg az természetesen, és hát az a legjobb, hogyha én nap percről persze tudok arról, hogy abban az országban, vagy abban a birodalomban mi történik, hogy a polgárai hogyan viselkednek, milyen közösségeket alapítanak, min jár az eszük, és hát akkor elérkeztünk oda, hogy a mai nappal, hogy mi az, ami talán megvalósulóban lehet. Ne legyenek kétségeink afelől, hogy most már a világ megváltozott, és senki nem akar világuralmat. Igenis akarnak, és ezek az eszközök tökéletesen alkalmasak arra, hogy egy ilyen célt létrehozzanak. És milyen eszközökkel? Ez az egyik eszközük, értelemszerű, és milyen hadászati eszközökkel? Hát itt jön az információs háború. A háborúknak a folyamán, a világtörténelem folyamán, a háborúkban, illetve a hadviselésben is mindig tapasztalható egy fejlődés. Ugye kezdetben voltak a szárazföldi hagyományos hadseregek. Jöttek a hadsereg nagy kardokkal, bláncsákkal, ott ütötték, vágták egymást, stb. Aztán, ahogy fejlődött a technika, természetesen mindig alakultak ugye a hadászati módszerek. Jöttek a lőfegyverek, azzal csépelték, páholták egymást. Utána jött, mikor már ugye nem süllyedtek el annyira az ilyen ócska bárkák, akkor jött a haditengerészet, ugye egyre jobb eszközökkel, aztán mikor már az ember repülni is tudott, különböző repülőeszközök segítségével, akkor jött a légierő, és kérem szépen, most egy korszakváltás határán vagyunk, elkövetkezik az információs háborúnak a korszaka. Hát ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ahogy ugye az elején már céloztam erre, itt a telemetriai adatok lehallgatásának a során, hogy egy ország, egy fejlett ország, természetesen ezt hozzá kell tenni, hogyan sebezhető a legjobban. Hát úgy, hogy a kommunikációját próbálom megbénítani. Képzeljük el az alábbi dolgot, meg akarunk támadni egy országot. Hát nem úgy kezdjük, hogy oda megyünk nagy hadseregekkel, óriási emberveszteségekkel, lerombolom az infrastruktúrát, szétlőm a házakat. Hát ez micsoda veszteség, oda kell menjek, az felépíteni, mire beindítom az ipart, mire nekem termel, eltelik több év. Hát az nem jó. Elkezdem blokkolni a kommunikációját. Nem biztos, hogy drasztikusan, hanem elkezdem mondjuk bomlasztani az ott élő embereknek az erkölcsét. Mondjuk a médián keresztül. Ez is információs háború. Elkezdem lesülyeszteni annak az országnak a morálját. Mikor már elég mélyre süllyedt, akkor elkezdem, amikor következik az igazi támadás, megbénítom a kommunikációját. Képzeljük el, hogy reggel elmegyünk dolgozni, megszoktuk azt, hogy a gyereket 10 percenként fölhívhatjuk mobiltelefonon, hogy hogy érzi magát az iskolába, a férjünk 10 percenként föl tud hívni, hogy hogy vagyunk, marha jól érezzük magunkat, és egyszer csak azt tapasztaljuk, hogy nincs vonal. Nem tudjuk fölhívni a gyereket, nem tudom, hogy mi van otthon, az ember elkezd ezen stresszelni. Na hát mi lehet? Akkor hirtelen nem lesz áram. Na hát már mindenki kétségbe van esve, és hogyha ezek után éri egy támadás, egy fizikális támadás az országot, akkor az emberek nem, ahhoz, nem fegyver után fognak nyúlni, hanem iszonyú fejvesztettség lesz úrá azon az országon, mindenki össze-vissza fog szaladgálni, egy dolgot nem fognak tudni csinálni, az, hogy felvegyék a küzdelmet, hogy a gyárakat átállítsák arra, hogy lőszer termeljenek, hogy utánpótlás legyen, hanem az az ország kártyavárként fog összedőlni. Lássunk egy ilyen példát, 70 éve volt, ugye az Egyesült Államokban, biztos ismerik nagyon sokan Orwellnek a híres rádiójátékát, a világok harcát, amiből ugye pár éve filmet is csináltak. Hát ez elindult egy ilyen folytatásos rádiójátékként, és az Amerikai Egyesült Államoknak a polgári ezt annyira komolyan vették, hogy tömegesen kezdtek el menekülni az otthonaikból, mert azt hitték, hogy hát valóban jönnek a marslakok, és itt mindenkit megesznek. Tehát egy egyszerű rádiójáték ilyen iszonyú pánikot váltott ki az országban. Ez tökéletes információs háború. Természetesen információs háborút csak olyan ország ellen lehet vívni, aki megfelelő fejlettségi szinten áll. Tehát mondjuk egy ilyen van banán köztársaság ellen, hiába indítok én nagy információs háborút, ott ülnek kinn a tűz körül, hát őket nem hagyja meg, hogy nincs vonal. Tehát abszolút. Akkor egy országnak elkezdem a telemetriai különböző adatait összekuszálni. Hát gondoljuk bele, hogy összekuszálom neki a villamosenergia hálózatának a különböző szabályzási, vezérlési dolgait. Gondoljuk a nagy amerikai áramszünetekre. Ugye kettő volt, egyszer volt 69-ben, egyszer meg most 2003-ban, talán vagy 2002-ben. Hát New York másfél napig áram nélkül maradt, rengeteg ember meghalt, pánik az utcákon, stb. Stb. Mi volt? Áramszünet, semmi más. Leült a legnagyobb város. Hát egyszerűen tragédia. Ilyen sebezhetők vagyunk. Tehát a háborúnak a következő fokozata ez. Kínában külön a kínai hadseregen belül különböző kis hacker, ilyen kis hadosztályokat képeznek ki, akik csak arra gyúrnak, az az ő dolguk, hogy az ellenfélnek, a rendő ellenfélnek a kommunikációját megbénítsák. A hadseregen belüli kommunikációt, hadseregnek a műholdait, közötti kommunikációt gátolják. Különböző fegyverek készülnek erre a célra. Tehát csak az emberek közötti kapcsolatra mennek rá, ezt lerombolni, mindenféle téren. És hát gondoljunk bele, hogy mi következik ebből. Tényleg az következik, hogy tökéletes eszközök állnak arra rendelkezésükre, hogy létrehozzák az igazi világbirodalmat. Egy olyan világbirodalmat, amiben mindenről tudni lehet, tökéletesen lehet irányítani mindent. Hát ez elég orwelli. De hát ez az eszköz ezt mutatja. És az, hogy az Echelonnak tagadják a létét, de mégis minden jel arra mutat, hogy valóban létezik, ez nagyon elgondolkodtató. Nagyon érdekes dolog, nem is kell messzire mennünk, hogy még egy példával alátámasszam ezt az egész dolgot. Magyarországon kirándultunk tavaly, a feleségemmel Nászúton voltunk, és hát én nagyon szerettem a Zemplént, és ahogy ott kolbászoltunk ott a kis utakon, megdöbbenve tapasztaltam, hogy egy beton létesítményt hoztak létre Zemplén egyik hegycsúcsán. De hát olyan ügyesen, hogy sehogy se tudtuk megközelíteni, tehát Telki bánya felől mentünk, másik irányból próbálkoztunk, és kiderült, hogy ez a létesítmény ez a Kánya hegyen van. De hát én emlékeztem, évekkel ezelőtt jártam arra, hogy ott nem volt semmi. És hát megkérdeztem ismerősöket, mindenhát senki nem tudott róla, megkérdeztem a környékbelieket, és mondták, hogy igen, igen, hát ez valami katonai létesítmény, nem tudnak róla többet, ők se pillanatok alatt fölhúzták. Rákerestem az interneten, és hát azt találtam róla, hogy ez a Kányahegyi létesítmény hivatalosan egy elektronikus légtérrezonancia figyelő szerkezet. Hát gyakorlatilag lehallgató, csak nagyon jó körülírták. Tehát itt is tulajdonképpen elektronikus hírszerzés folyik. Tehát Magyarország területén is található ilyen létesítmény. Nyugodtan megnézhetjük. Talán van is képem arról, hogy ez hogyan néz ki. Mert a neten én találtam mindenféle dolgokat. Itt van. Ő az. Tehát egy ugyanolyan beton létesítmény, feltehetően a tornya az nem beton, én nem láttam ezt közelről, mert egy olyan út vezet hozzá, ami aszfaltozott, de hát ilyen nagy behajtani tilosok, meg halálfejek vannak rajta, úgyhogy inkább nem mentünk be, meg éjszaka is volt. Feltehetően a felső része az nem beton, és az rejti a különböző antennákat. És egy nagyon érdekes dologra lettem figyelmes, amikor megnéztem, hogy ez hol helyezkedik el a térképen. Hát ez úgy, nem tudom, mennyire vagyunk képbe a Zemplénbe, ez ugye a Gergely-hegytől kicsit úgy észak-észak-keleti irányba. És biztos emlékszünk két éve, vagy másfél éve lehetett, mikor az a szlovák katonai repülő nekiütközött nem a Gergely-hegy, hanem mellette melyik hegy, hegyce fölött, az egyik hegy oldalnak. Ugye a Sajó völgyében, völgye fölött jött a repülő, ugye Kassára szeretett volna leszállni, de eltért az útiránytól, és hegyoldalnak ütközött. Mindenki meghalt egy ember kivételével. Hát az az érdekes, engem azt gondolkoztatott el, hogy egy katonai gép hogy lehet, hogy leszállás során mindenféle GPS-szel, egyéb kütyűvel felszerelve, csak úgy eltér a helyes útiránytól, és hát neki ütközik a hegyoldalnak. Tulajdonképpen, ha megnézzük azt, hogy milyen irányba fordult el, teljes mértékben ennek a toronynak az irányába tartott. Ez egy feltételezés a részemről, hogy az a gép felderítési céllal repült, tehát változtatta meg az útirányát, és igyekezett erről a toronyról értelemszerűen mindenféle adatokat begyűjteni. Nyilván lecsökkentette a magasságát, hogy ne lehessen látni a földi radarokról, és hát ilyen okból eredő navigációs hiba miatt ütközött hegyoldalnak. Ez csak egy feltételezés a részemről, de másképp nem tudom elképzelni azt, hogy egy modern felszerelésű, modern navigációi katonai gép hogy tévedhet ennyit. Ugyanis arról van szó, hogy akármennyire NATO tagállamok vagyunk itt a környéken mindenki, azért ne felejtsük el, hogy ezeknek az országnak azért igencsak eltérőek bizonyos értelemben az érdekei, tehát azért Szlovákia se nézi túl jó szemmel Magyarországot. És hát nyilván, hogyha Magyarországon épül egy ilyen létesítmény, a szlovák határtól pár kilométerre nyilván kíváncsiak rá marhára, hogy mi folyik ott. Tehát olyan elektronikus rendszereket építenek ki mindenfele, amelyel tökéletesen koordinálhatónak látszik a földi kommunikáció. Én úgy érzem, hogy ezt nagyon fontos mindnyájunknak szem előtt tartani, és így kezelni az olyan elektronikus rendszereket, amelyeket minden nap használunk, de azért tudjuk, hogy miket használunk, és milyen mértékben szabad ezeket használnunk. Nagyon érdekes dolog, ami szintén elgondolkodtató, egy papbarátom mesélte nekem, hogy egy olyan ismerőse, egy hölgy, egy idősebb hölgy, aki rendszeresen jár hozzá templomba, a fia eltűnt. Később került elő, megölték üzleti okok miatt, később találták meg a holttestét, és elmesélte a hölgy, hogy a gyilkos telefonhívás alapján lett meg. Visszakereste a magyar rendőrség, nyilván titkos szolgálat segítségével az illető meggyilkoltnak a telefonhívásait, és visszamenőleg meg tudták állapítani, hogy az illető kivel mit beszélt. Tehát mi következik ebből? Az, hogy a magyar szolgálatok is ugyanúgy lehallgatják és elraktározzák mindnyájunk telefonbeszélgetéseit, mert honnan tudták volna ők előre, hogy azt az embert meg fogják ölni, és előre nyilván nem hallgathatták le a telefonját, hanem visszamenőleg keresték meg az adatait. Ez egy olyan rendszer, hogy ismétlen még egyszer nem kerül ez állandó feldolgozásra, tehát nem az van, hogy emberek ülnek és hallgatják, hanem rögzítik az adatokat. És utána kerül vagy kielemzésre, illetve pontosabban ez egy egymás többszörösen átfedő rendszer, tehát például akkoriban én úgy tudom, hogy a szolgáltatók segítségével rögzítették az adatokat. Tehát archiválták az adatokat, a beszélgetéseket, az SMS-eket, és szükség esetén vissza lehetett keresni, hogy az illető kit hívott föl, mikor és mit beszélt, illetve mit üzent. De Magyarország is megvette egyébként az Echelon alapját képező kulcsszavas rendszert, azt hiszem 2004. december 31-e utántól kezdve működtetik. Tehát megvásárolta a magyar szolgálat is, és működtetik ezt a kulcsszavak figyelésén alapuló rendszert. Egy másik illető mesélte, hogy tanárom volt, hogy az unoka öccse rossz társaságba keveredett, autólopás, mit tudom én, és hát lebuktak. És az illetőt, ezt a tanáromat is behívták, mert a srácnak a telefonjába szerepelt a neve telefonszáma, és hát megnézték a kapcsolatait, hogy ki kicsoda. És mikor benn járt a bíróságon, összefutott egy nagyon jó barátjával, aki nem tudom milyen rangban dolgozott a rendőrségnél, mindegy, az a lényeg, hogy elbeszélgettek, és kérdezte, hogy miért van benne, elmondta, hogy mi a helyzet, és mondta neki az illető, hogy csak úgy mellékesen, hogy igen, ha működik a telefonos lehallgatás, ez onnan került szóba, hogy a tanárom elé letették azokat a kinyomtatott beszélgetéseket, amit ő ezzel a unokaöccsével folytatott, az SMS-eket is, amiket esetleg váltottak nagy ritkán, és ez az illető mondta, aki a rendőrségnek dolgozik, hogy működik a lehallgatás, tehát hogyha esetleg olyan szituációba keveredik, amit nem akar nyilvánosan, hogy mindenki tudja, vagy hogy kiderüljön, akkor vegye ki az akkumulátort a telefonjából, ne csak kapcsolja ki. Ugyanis úgy is lehallgatható egy telefon, hogy ha ki van kapcsolva, csak akkumulátor van benne. Ez csupán szoftver kérdése. Ezt a majdnem püspök atya is említette, hogy neki is van ilyen tapasztalata. Tehát Magyarországon is, a magyar szolgálat is működtet ilyen rendszert, nyilván saját célra. De globálisan is működik ez a lehallgató rendszer. És én úgy érzem, hogy csak idő kérdése az, hogy mikor teszik meg azt a lépést azok a gazdasági hatalmak, akik szeretnének létrehozni esetleg egy világuralmat, illetve létrehozni egy világkormányt. Hát én úgy érzem, hogy azért minden e felé mutat. Hogy létrehozzanak egy olyan globális kormányt, ami a világ problémáira megoldást jelent. Legalábbis ők így remélik. És aztán, hogy ez kinek a kezébe kerül, és ezekkel az eszközökkel kik fognak dolgozni, ezt csak sejteni lehet, hogy ez hogyan alakul. A másik érdekesség az információs háborúval kapcsolatban azok az eszközök, amelyeket fog használni az elkövetkező információs hadsereg. Biztos láttunk mindenféle ütödött fantasztikus filmeket, amiben mindenféle robothadseregek harcolnak. Ez már valóság. Tehát folyik nagyon sok ilyen irányú kísérlet, hogy valóban létrehoznak robothadseregeket, hogy ne ember-ember ellen küzdjön. Ez így nagyon humánusnak látszik első látásra, de tulajdonképpen megdöbbentő. Ezek nem humán robotokat kell elképzelni, mint ezekben a filmekben, hanem nyilván olyan speciális eszközök és olyan speciális járművek, amelyek önmaguktól képesek döntéseket hozni. Természetesen nem mesterséges intelligencia, hanem előre beprogramozott utasítások alapján működnek. Ugyanilyen repülőgépeket is, amelyek szintén intelligens fedélzeti elektronikával önmaguktól repülnek. Biztos emlékszünk, sokan láttuk, gondolom, a Schwarzeneggertől Terminátor című háromrészes csodát. Aranyos jópofa, de egyébként van benne egy nagyon érdekes, ugye egy Skynet nevű gonosz komputer, ami öntudatára ébred. Az a cél valóban, ez valós, hogy olyan rendszereket hozzanak létre, amelyek önállóan vagy tudnak döntéseket hozni. Tehát önállóan el tudják azt dönteni, hogy egy őket ért támadás az valós, nem valós, illetve indít ellencsapást, vagy nem indít ellencsapást. A Föld a legközelebb, egyébként a pusztulás az akármilyen érdekes, 1978-ban volt, amikor az amerikai rakéta védelmi rendszer támadást jelzett. Azt jelezte, hogy a Szovjetunió atomtámadást indított az Egyesült Államok ellen. És ez a rendszer úgy működött akkor, nem tudom, hogy most hogy működik, hogy amennyiben támadást észlelt, abban az esetben emberek, tehát nyilván a hadsereg felelős vezetői kiadták az utasítást a következő, tehát egy felülvizsgálatra, hogy vizsgálják felül a rendszereket. Amennyiben ez a vizsgálat azt mutatta, hogy valós a támadás, abban az esetben az elnököt értesíteni kellett, és az elnök adhatta ki a parancsot a nukleáris ellentámadásra. Az elnök aludt, mert az történt, hogy támadást jelzett a rendszer, a felülvizsgálat azt mutatta, hogy valós a támadás, és az elnök azt mondta, hogy belefér még az időbe még egy vizsgálat. És az a vizsgálat azt mutatta, hogy nem valós a támadás, és ezért leállították az egészet. De tudni kell, hogy a rakéták repülési ideje 18 perc, az interkontinentális rakétáké, ilyen támadást jelzett a rendszer, és 18 percen belül meg kell hozni az ellencsapásra a döntést, különben a rakéták célba élnek. És nagyon szűk volt az idő, de az elnök azt mondta, hogy még egy kontrollt kér. És ez volt a szerencse. Olyan rendszereket igyekeznek kifejleszteni, amelyek intelligensen eldönthetik azt, hogy mondom még egyszer, az őket ért támadás valós vagy nem valós. Ez is elgondolkodható. Tehát nem szűnnek meg a hagyományos fegyverek, de előtérbe kerülnek az információs eszközök.
Akkor még 75-ben nem volt ez a rendszer, amivel a levegőben...
Meg semmisítik? Nem volt.
Tehát akkor nem volt. Ellencsapás,
így van.
Becsapódik.
Így van. Mind a két fél megsemmisül, de... Azért, hogy bebizonyítsák az ő rendszerüknek is a működő képességét. Nem tudom. Ha már meg... Ez egy nagyon érdekes dolog. Tehát azért is működik az Echelon a Szovjetuniónak ugye a szétesése után, amit szerintem a szétesés az előre meg volt tervezve, tehát nyilván ez nem véletlenül történt, ezt gazdasági tényezők már előre mutatták, hogy megtörténik, mert ha egy rendszer van, és működik, azt a rendszert működtetni kell bármi áron is, mert az őket, az őt évtizedek alatt kifejlesztő, működtető szervezetek, amelyek ránőnek egy ilyen dologra, gondolok itt a titkos szolgálatokra, olyan iszonyú energiát fektetnek bele, és egy olyan apparátus alakul ki köré, hogy ők nem hagyhatják azt a saját gazdasági érdekük miatt, hogy ez a rendszer leálljon. Ha nem, akkor kreálnak olyan dolgot, olyan problémát, amely ezt a rendszert szükségessé teszi. Tehát önmagáért van a rendszer tulajdonképpen már valamilyen szinten. Ez benne a legmegdöbbentőbb. És gondoljunk itt, akkor most rögtön ugye a sokat lerágott szeptember 11-ére. Ahol mindenhonnan kilógnak már a lólábak, hogy ez az egész ez úgy nem stimmelt, meg itt valami nem kerek. Gyanús, hogy ez is egy olyan dolog, hogy valamit kellett csinálni, amely bizonyos köröknek marha nagy haszon. Nem anyagi haszonra gondolok elsősorban, hanem például az, hogy az Egyesült Államok lakosságát lehet stresszelni. Hogy bólintsanak rá egy háborúra, hogy igenis mi háborúban állunk, és van egy gonosz ellenség. Ha nincs ellenség, csinálni kell. Igen?
Azt olvastam pont tegnap a hetet című internetes portálon, hogy tudtak előre erről a támadásról, és nem léptek egész egyszerűen. Sőt, az egyetemen is jövő kutatástárból hallottam, hogy voltak előrejelzések, de nem léptek valamiért.
Biztos is. Hát egyébként az Echelonnak ez is egy nagyon érdekes oldala, hogy ugye elvileg minden információ mindig a rendelkezésre áll. Na most a szolgálatok azok azért nem úgy működnek, mint ami normális észjárásunk, hogy én tudomást szerzek arról, hogy fölmegy a te jár, elmegyek a boltba. Nem. Hanem tudomásukra jut egy információ. Ők azt kielemzik, hogy ezzel az információval mit kell csinálni, és mit nem. És ha például az az érdek, hogy ezt az információt én ne hozzam nyilvánosságra, vagy ne vegyek róla tudomást, akkor nem vesznek róla tudomást. És ez egy nagyon jó példa arra, Anglia 1940 körül, amikor azt hiszem Coventry rojtosra bombázták a németek. Angliának akkor már megszerezte, vagy tudomása volt az Enigmáról, ugye a német rejtjelező készülékről. És Anglia tudomást szerzett arról, hogy a következő célpont Coventry. De Churchill azt mondta, hogy nem értesíthetik a várost, illetve a hadsereg nem teheti meg a kellő ellenlépéseket, ugyanis abban az esetben a németek rájönnek arra, hogy Anglia tudomást szerzett az ő rejtjelezésükről, illetve birtokukban van az ő rejtjelezési technikájuknak bizonyos elemeire vonatkozó adat. Tehát valamit valamiért. És inkább úgy döntöttek, hogy akkor pusztuljon el X ember, de nagyobb célok érdekében, idézőjelben nem hozhatják nyilvánosságra. Tehát az ő logikájuk teljesen más, mint egy mondjuk egy normális emberi logika. Tehát minden információt azt szerint elemeznek ki, hogy ez mire lehet hasznos a jövőbe, most mire hasznos nekünk, és hogyan illeszthetjük be abba a képbe, amit mi szeretnénk reálni, illetve abba a jövő képbe, amit mi alkotni akarunk. Igen? Gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy az EU-nak szüksége volt Magyarországra.
De nagyon olcsón megkaptak minket.
Hát, sorry, bocsánat, sorry, úgy ér. Nem az, hogy megkaptak minket, nekik volt szükségük Magyarországra, és Magyarország meg ezt annyira nem látta át, tehát ilyen lihegő kutyusként, hogy jaj, de jó, csatlakozhatok. Hát az Európai Uniónak nincs más választása, vagy terjeszkedik, vagy elpusztul. Mert Európai Uniót két irányból szorongatják, egyrészt az Egyesült Államok, másrészt Kína. Hát Kína hihetetlen hatalom. Kína mindenre ráhasal, Kína megesz minket vacsorára, az Egyesült Államokat meg ebédre. És ebből is látszik, hogy mindenképpen, ha nem is klasszikus, de gazdasági háború előbb-utóbb mindenképpen lesz. Ugyanis Kína egyetlen csettintéssel porba sújtja Európát gazdaságilag, és hogy az Egyesült Államokkal utána mit tud csinálni, azt nem tudom, szerintem ők se, de ott sokkal reálisabb esélye van egy valós háborúnak. Ugyanis az Egyesült Államok ezt nyilván nem akarja hagyni. Nyilván az Egyesült Államoknak a saját lakosságát is meg kellett arról győzni, hogy szükséges a fegyverkezés. Hogy szükséges 2000 milliárd dolláros fejlesztést indítani a vadászgépek terén. Ugye a következő generációs vadászgép, itt volt az előbb róla egy kép, ez az F-22-es, amely már az információs hadviselés szellemében született. Tehát az Egyesült Államok elindította a fejlesztésnek ugye a katonai fejlesztéseknek a következő generációját. Mert kell neki a fejlett hadsereg. És rá kellett vennie nyilván a saját lakosságát is, hogy bólintsanak erre rá, hogy kell a pénz. Hát nyilván kijelenke, hát a Szovjetunió kiesett. Hát nincs. De Oroszország nagyon fejlődik, és nagyon erős, ezt majd mindjárt visszatérünk rá. De Kína ott van, és hát és Európával is sajnos úgy néz ki, hogy az Egyesült Államok egyre jobban szembe kerül. Hogy mik az okai, nem tudom, mert én nem vagyok gazdasági szakember, de egyet tudok, hogy például nagyon sok olyan apró stratégiai dologból észrevenni, hogy az Európai Unió megpróbál függetlenedni az Egyesült Államoktól. Például, ugye ha már itt vettük ezeket a rendszerirányítási dolgokat, ugye mindjárt ismerik a GPS-t, most már dobálják mindenki után a boltokba, hogy menj, és akkor milyen jó, megtalálod a nem tudom milyen utcát. Hát ez a rendszer, ez jó, erre nagyon jó pofa, de ugye rengeteg ilyen logisztikai rendszernek az alapját képezi. Tehát mondjuk van egy szállítmányozási vállalat, ugye most már ennek alapján közlekednek az autói, tehát erre épül most már nagyon sok minden az európai gazdaságban. Ezt a rendszert az Egyesült Államoknak a hadserege fejlesztette ki és működteti. 31 darab műholdból áll, és egy olyan protokollal működik, amit nyilván az amerikai hadsereg kiépített, és bármikor megváltoztathatja. Tehát ezt használhatom én, ti, bárki, de ha holnap azt mondja az Egyesült Államok hadsereg, hogy hopp, én megváltoztatom a protokollt, akkor bedobhatjuk ezeket a készülékeket a Dunába, mert semmit nem fog érni. Tehát holnap azt mondja az Egyesült Államok, hogy lehúzom ezt a dolgot, akkor Európának félig meddig megbénul, ugye rengeteg vagy dolga, szállítmányozási vállalatok megállnak, stb. Stb. Nem, hát mert az Egyesült Államok hadserege, ő a saját egységeinek bármikor kiadhatja az új protokollt. Tehát ő hoz egy döntést, hogy két nap múlva szoftver frissítés, itt az új szoftver, mennek ugyanúgy tovább. Tehát a rendszer ugyanúgy működik, csak hozzáférhetetlen lesz idegenek számára. Ezért, bocsánat, igen? Csak annyi, hogy és ezért az Európai Unió például, csak arra akartam kiukadni, fejleszti a saját rendszerét, és előbb-utóbb működésbe fogja hozni. Tehát a saját navigációs rendszerét. Miért? Hát nyilván azért, mert tart attól, hogy az Egyesült Államok meglépi ezt a lépést. Ha annyira nagy szövetséges lenne, meg egymásnak puszipajtásai lennének, akkor ezt nem tenné meg. Hát egy ilyen rendszernek azért a fenntartása, a kifejlesztése nem két fillér, gondolhatjuk. Ruszkiknak is volt, csak azok lepotyogtak, mert a Szovjetunióknak nem volt pénze ugye egy jó darabig, tehát amikor már Oroszország lett, és ezek a holdacskák leestek, de most megint építi a sajátját. Igen, mondja, hogy mit szerettél.
Amikor 1999-ből átléptünk 2000-be, akkor igen? USA-ban nagyon nagy
pánik volt az Y2K miatt.
Nem tudom, mi miatt, de
emiatt a 2000-es év váltás.
Igen, hogy
igen?
És rettentő sok pénzt fektettek abba, hogy ne bénuljanak le
a rendszerek.
És sehol nem bénultak le a világban, és azt mondták, hogy a számítógép fejlesztésben mindig jó üzletbe lefektetni, és hogy ezért nem volt az elhibázott lépés.
Ezt nem biztos, hogy ez így van, és én azért gondolkodtam el ezen, ugyanis egy olyan példát olvastam ezzel kapcsolatban, hogy az amerikai kifejlesztettek, megint messzebbről indulok, egy pici kis olyan katonai tengeralattjárót, amelyen kutatásfejlesztés céljai voltak, és annak egy olyan érdekes komputere volt, hogy ugye 60-as években építették ezt, hát akkor egy komputer akkor volt, mint egy szoba, és mit annyit tudott, mint egy futballlabda, tehát semmi. Tök hülyék voltak, és hát minden egyes biten spórolni kellett. És azért, hogy spóroljanak, egy számjegyen ábrázolták az évet. És ugye ment is, mint a karikacsapás 68-69, mert ugye 8-9, tehát így ábrázolták az évet, de eljött 70, nullára tulajdonképpen az az érték nulla lett, és a komputer elkezdett hülyén működni, és nem tudták, hogy miért. Összehívtak mindenféle fejlesztőt, szakembert, és a végén a gépnek az atya, aki annak idén programozta, pár éve eljött, és rájött, hogy azért, mert ez egy biten, hát pont egy byton, bocsánat, ábrázolták ugye ezt az egy számjegyet, és ez okozta a problémát. Tehát a probléma valós volt, és a gép elkezdett valóban hülyén működni. Na most én nem tudom, hogy ez, én nem vagyok ebbe annyira szakértő ilyen téren, de létezett valóban ilyen probléma akkor.
Szerintem van konkurens rendszer? Tehát egy krassz kínai lehallgató globális.
Nem, nincsen, a kínaiak nem erre játszanak. A kínaiak a teljes mértékben az információs háborúnak a támadó oldalára játszanak. Tehát ők arra játszanak, hogy megbénítani ezeket a rendszereket. A rendszerek megbénításának többféle módja van, lehet megsemmisíteni a rendszert, lehet lebénítani, lehet dezinformálni, ez egy nagyon érdekes dolog, És mind tulajdonképpen a kínaiak erre játszanak, hogy ezeket a műholdas katonai rendszereket, ugyanis a fejlett hadseregeknek a rendszere az nagyon erősen műholdakra épül. A navigáció, a kommunikáció mind-mind műhold alapú, és hogy ezeket a holdakat idéglenesen megbénítani, kilőni, illetve olyan adatokkal illetve módosítani úgy esetleg a holdnak a szoftverét, hogy az teljesen másképp kezdjen el viselkedni, mint ahogy arra számítani lehet. Ugyanis a hadseregek különböző egységei, tehát például elsősorban ilyen tengerészeti egységek között a kommunikáció műholdakkal történik. Például a tengeralattjárók esetén, hát ugye nem van a víz alatt, ott a rádió nem működik, nem bömböl a Kossuth rádió, semmi nem jön, de műholdon keresztül lézerrel megvilágítják a tengeralattjárót, és a lézer segítségével megmodulálják a lézert, és így lehet kommunikálni a tengeralattjáróval. Na és ezeket egy ilyen holdat mondjuk kiütnek, akkor biztos láttuk a Matrix című filmet, bocsánat, igen. Abban van, hát sok hülyeség van, de van benne egy ilyen EMI, ez az elektromágneses impulzus, ami a mókás, hogy így mindenki akkori a gombkörét, csak mondjuk megtekerik, és így jó lesz. Na egyébként ez valóban létezik, tehát ez az elektromágneses impulzus fegyver, ez valóban van, megbénít minden elektromos, elektronikus eszközt. Egy ilyen elektromágneses impulzust kilőnek a hold felé tulajdonképpen, a műhold felé, ami persze mindent a környéken, minden elektronikus eszközt megbénít, vagy megsemmisít, de a holdat is. És akkor így kiütötték tulajdonképpen azt a kis kommunikációs vonalat. És az ellenfél hadserege már nem képes arra, hogy ott normálisan koordinálja a kis alegységeit. Ilyen. És kínaiak erre gyúrnak, tehát őnekik nagyon fejlett ilyen irányú technikájuk van. Ilyen kis parazita műholdak, amelyik oda megy a nagy műholdhoz, rákaszkodik, és akkor amikor kell, akkor azt vagy fölrobbantja, vagy ott megkilleli, valamit csinál vele. Tehát nagyon erre játszanak ők. Igen, bocsánat, igen. Szóval menjünk, talán te voltál az első, aki...
Bocsánat, egy kicsi, igen? Nem tudom, hogy mivel foglalkozol, két kérdésem lesz, és az egyik nem neked szól. Többször voltam régebben ilyen előadások, amik nagyon nyomasztottak, és azóta szerintem...
Ez nem, bocsánat, ezt nem azért mondom, hogy elnézést, csak annyit, hogy ez nem nyomasszon minket, ezt nem azért mondom, hogy jó, mindenki keressen egy kötelet otthon és akassza föl magát, hanem ezt azért mondom el, mert vannak nagyon érdekes olyan dolgok, amelyekről nem is tudunk, de ha használjuk azokat az eszközöket, amelyek rejthetnek ilyen irányú kockázatot. Most még nem, de a jövőben lehet. Tudjuk, hogy mikor mit használunk. Ha elindítunk egy telefonhívást, tudjuk, hogy mi történik. Ha bármilyen jellegű ilyen szolgáltatást igénybe veszünk, tudjuk, hogy mi hátrányai lehet. El sem tudok képzelni nagyobb lúzert annál a hülye bankrablónál vagy gyilkosnál, aki mobiltelefonon beszéli meg a dolgait. Hát ekkora hülyéket, és akkor csak vissza, jó, hát ő volt, és bukta vári.
Az amerikaiak megkérdezik a külföldiektől, hogy szerveznek-e bomba merényletet. De ezt így megkérdezik szó szerint. És mondta a szokatás, hogy csak egy amerikai lehet ilyen gyökér, hogy ezt így megkérdezem, mert persze majd bevallom, hogy ekkor bombát szervezámlást szervezek.
Hát, szóval az amerikaiknek teljesen másról feljár az eszük, ez tény, nagyon nem is jár, de erre majd visszatérünk, igen.
Tehát az, hogy mit, akkor mit tegyünk, én most már nem félek, de nagyon...
Nem, ez nem félni kellett a dologtól, csak azt, hogy ez ilyen érdekes, igen.
De úgymond ilyeneket tudsz, te nem félsz?
Nekem nincs mitől félni, mert ezek az adatok, ezek végülis senki nem tagadják a létét ennek a rendszernek, csak nem ismerik el. Nincs miért félnem, tehát ezek olyan dolgok, hogy erről tudhat bárki, utána olvashat a rádiotechnika évkönyvben, megjelennek erről nagyon érdekes cikkek. Nem, ez olyan dolog, hogy hosszú a lánc, lehet ugatni. Nincs. Tehát emiatt nem kell félni. Működik. Akkor is működik a rendszer, hogyha én ugatok róla. Hát most ez olyan dolog, hogy kimentek az utcára, üvöltettem, hogy mit utálom a kormányt, hogy bármit. Jó, és megvonják a vállukat, csinálják. Most teljesen mindegy. Nincs. Úgy sincs ráhatásom. Tehát nincs ráhatásom. Nagyon jól tudják, hogy erről lehet beszélni, de én hazamegyek, ugyanúgy kell, hogy használjak áramot, meg ugyanúgy kell, hogy használjak telefont, mert ebbe a világban élek. Nem ezzel van a baj. Csak mindig tudjuk, hogy azért mit, meg az ő gondolatmenetüket igenis meg kell tanulni. Tehát én azt mondom, hogy tanuljuk meg, hogy ők milyen logika alapján gondolkodnak, hogy a szolgálatok milyen csavaros észjárásúak. Nem ilyen humánus, kis aranyos gond, hanem ők mindent szigorúan érdekek szempontjából mérlegelnek. Nekik, igaz, nekik az nem jelent semmit, hogy vasárnap a templomba fölolvassák az evangéliumot. Nem érdekli őket. Az érdekli őket, hogy az a sok ember miért van ott, és hogyha sok ember összegyűlt egy helyen, akkor ez milyen potenciális veszélyforrást jelenthet. Minden ilyen szempontból van megvizsgálva. A másik kérdés?
Akkor már az naív kérdés, hogy abból nem tanultak, hogy minden birodalom elbukott.
Nem, azért nem tanultak belőle, mert egyébként, ha belegondolunk, ha most félretesszük azt, hogy van isteni gondviselés, akkor a rendszer valóban tökéletes. Nem? Hát ők így gondolják, persze. De ők mondom, tehát még egyszer, ő nekik nincs Úristen. Tehát nekik egy van, hogy a rendszer van, amit tökéletesíteni kell. Van hozzá pénz, szerezni kell pénzt, szerezni kell a támogatók elvárásának meg kell felelni, működtetni kell a rendszert. Ha létezik, akkor a saját létét bizonyítandó, igenis kell munkát szerezni annak a rendszernek, ha nincs. Teljesen mindegy. A szolgálatok önmagukért léteznek most már. Erre is majd mindjárt visszatérek. Bocsánat, miatt csak annyit ezzel kapcsolatban, hogy a mi... Ki irányítja a szolgálatokat? Az állam elvileg ugye úgy van, hogy van egy országnak egy állama. Az állam egy titkos szolgálatot tart fönn azért, hogy ellássa őt olyan fontos információkkal, amelyet normális úton nem tud megszerezni. Na de mivel az információ óriási hatalom lett, ezért nem az állam működteti kvázi a szolgálatot, hanem a szolgálat azoknak az információknak a tudatában, amit ő tud, tudja mozgatni az államot. Mert ő eldöntheti, hogy én ezt az információt elhallgatom, ezt egy kicsit módosítva adom tovább, ezt nem adom tovább, tovább adom, stb. Stb. Ezzel befolyásolni tudja a döntéshozóknak a döntéseit. Tehát az állam az államban, igazából ő irányít. Most már a farok csóválja a kutyát. Ilyen egyszerű. És aki őket pénzeli, tulajdonképpen ő a főnök.
De elő is elhallgathatok.
Kicsoda?
Hát,
igen, jó, de ő nem is arra kíváncsi, tehát ő nem is rám kíváncsi, meg nem is bármelyikünkre, mert ő nem ilyen dolgokra utazik. Gazdasági dolgok érdeklik jelenleg őket elsősorban értelemszerűen, mert ugye ott a pénz.
Az információ neki is pénz, azt mondom, hogy fitis, nem adom neked, hanem csinálok én boltot.
De ők mindent lehallgatnak, hát ez benne a trükk. Nem tudok, én nem tudok úgy boltot csinálni, hogy ne használjak olyan eszközöket, amelyeknek ők nem tudnak az urai lenni. Hát én mobiltelefonon vagyok kénytelen tartani a kapcsolatot a megrendelőkkel, meg különben azt mondja, hogy adjuk füstjeleket, jó van öreg, akkor keressek mást. Hát szóval erre meg lehet próbálkozni. Egyébként nagyon érdekes, hogy a legnagyobb rejtjelező készülék gyártó, a leghíresebb, az a svájci Crypto AG. Ez egy nagyon híres rejtjelező készülékek előállítással foglalkozik, és nem régen az NSA megszerezte a részesedésnek az 51%-át a tulajdonosi csapatban. Hát ezek után már, ha megvesszük, ugye, hogy milyen jó kis rejtjelezőn van, hát az NSA-nek semmiben kerül nyilván, hogy ezt ők megfejtsék. Úgyhogy teljesen mindegy, erre ők fel vannak épülve, hát ez a szakmájuk. Mindent megfejteni, mindent.
Van biztos, hogy van olyan, amit nem tudnak.
A mai napig gyakorlatilag...
Tudták azt, hogy képbe rejtik be az üzenetet, és gyakorlatilag csak egy képet hittem valakinek. És benne van, mivel egy...
Nem is gondoljuk,
olyan,
hogy...
És hogy ennek mintájára biztos, hogy ki tudnak találni olyan dolgokat, amilyen idő kell, mint megfejlődik.
Vannak számítógépek. A legmegdöbbentőbb ezzel kapcsolatban, bocsánat, csak az, hogy a 40-es években történt, erre, hogy mennyi idő és mennyi ember áll rendelkezésre, Franciaországban, ugye átott a híres ellenállás, stb. Stb. Az a lényeg, hogy elkaptak üzeneteket, és még hozzá úgy, hogy lebuktattak egy társaságot, akik persze elégették az összes papír, mert betört hozzájuk a Gestapo, persze megszereztek a kandallóban egy kis papír ceflit, mielőtt azt ugye szétfújta a húzat, egy olyan szót tudtak rajta elolvasni a németek, az volt írva, hogy proktor. Hát ez egy név, hát és akkor ráállítottak ugye rengeteg ügynököt, hát ők elég precízek, hogy ez vajon honnan származhat ez a név. És két heti munkával kiderítették az ügynökök, hogy ez egy 1911-ben megjelent heti lapnak a mellékletében leközölt regény, ami nem jelent meg egyébként önálló regényként, abban az egyik főhőst hívták Proktornak, és ez abból a regényből, tehát ami ugye 30 akárhány évvel azelőtt megjelent, abból a kis hülye heti lapnak a nem tudom melyik izéből származik, és vissza tudták fejteni az üzenetnek valóban a rétjelezését, aztán későbbiekben ennek segítségével. Tehát azért olyan matematikusokat foglalkoztatnak ők, akik marha profik ebben a szakmában.
Persze nem azt kétlem, hogy nem tudják visszafejteni.
Visszatudnak mindent.
Két hét.
És nem volt számítógépük.
Amire szükségem van, az mennyi idő áll rendelkezésre, hogy visszafejtsem.
Az attól függ,
hogy 5 perc múlva agyon lőnek, és ezt csak a 6. percre fogom megtudni.
Az attól függ, hogy milyen olyan számítógépekkel dolgoznak, tehát tudni kell, hogy egy mai számítógépnek, ami az én tudomásom, ez 200 helyi értékkel tud számolni. Tehát gondoljunk bele, hogy én írhatok itt olyan rejtjel kulcsokat, minden, amit akarok, de hát azért iszonyú sebességű gépekkel pillanatok alatt visszafejtik ők a variáció. Igen?
Két kérdésem, az egyik az, hogy valamikor talán az 50-es években találták ki a nyilvános jelkulcsú titkosírást, ami a nagy prim számok szóval.
Igen. Ha jól tudom, ez az RSA kód.
RSA kód, igen. Az még nincs feltörve, ugye?
Azért, mert én nem tudom, hogy most hogy állnak, mert ezt nekem nem kötik az orromra. De tudom, hogy az egésznek a lényege, hogy olyan nagy helyi értékű számok számolásával történő számolás tesz lehetővé, amelyik meghaladja ezt a helyi értékszámot. Tehát nem tud vele dolgozni a gép. De én úgy tudom, hogy ennek a feltörését is megoldották már, de nem tudom, hogy hogyan.
Ugye, mert ez még akkor működik át.
Nem találták még ki? Amit nem tudnak.
Nem. És igazából nem is lehetséges, mert tényleg ha mindannyian tényleg vagyunk 40-en, gondolom, hogy mindenki egy nem 200, hanem ilyen 10 000 helyi értékkel bíró végtelen a primre. Ezeket szavazunk össze. Én nem tudom megmondani, hogy meg lesz majd fejteni, csak
biztos, csak gondoljunk bele.
Pontosan, de ez az, hogy kiszámoljátok, hogy 150 millió év után meg tudod fejteni. Tehát igazából ez a dolog lényege, hogy nem az, hogy 5-6 perc, hanem úgymond a emberi történelmi
nem lehet megfejteni.
Kívüli.
Igen. Stimmel, csak ezzel egyetlen egy dolog van, hogy mondjuk van egy olyan társaság, aki szervezkedik, és információt akar eljuttatni az egyik tagtól a másikig. Elkezdik ezt számolgatni, meg rejtjelezni, meg visszafejteni, lement a nap, elszállt az idő. Stimmel.
Akkor jön, hogy csak többieknek tart mondjuk 100 évig, mi ketten egy perc alatt.
Ez rendben van, csak ugye, és akkor itt áll a következő, hogy ha ők nem is tudják az üzenetet rögtön visszafejteni, azt tudják, hogy itt milyen kommunikáció zajlik. És most igazából elkapni egy ilyen ügynök, és jó megszorongatni neki, szerintem hamarabb köpi ki azt a print számot, mielőtt 2-ig számolunk. Olyan annyira jó pszichológusokat is.
Meg tudsz jegyezni egyszerűen az egyik print számot?
Nem.
Látod, ezzel nem lehet kiverni.
Nem az a... Na jó, hát fény!
Valahogy úgyis hozzá tudnak jutni. Tehát valószínű, hogy inkább ez a...
Nézzétek, ezt én nem tudom, hogy milyen módszerük van erre. Nyilván, tehát ott olyan emberek ülnek, tehát a NSZI alkalmazottainak száma az ilyen 10 000-es. És gondolom nem azokat veszik fel, akik odamegy, szeretnék, gyere, hanem biztos jól megválogatják. Tehát ők azért marhára föl vannak készülve minden ilyen dologra, és nyilván marhára napra készek minden ilyen problémával kapcsolatban. Én nem tudom, hogy hogyan
Tehát csak hiszem, hogy az NSZI a világon alkalmazva a legtöbb matematikus, konkrétan 95 000 matematikus, csak matematikus állatszolgáltában. Tehát mondom, hogy ez a végtelennek pénzszámmal ők biztosan dolgoznak, mások is dolgoznak. Igazából ami,
ami egy sokkal olcsóbb és praktikusabb megoldás, és azt akartam kérdezni, de bocsánat, itt a másik kérdésedbe felőztem, az egyrészt a WAP alapú szolgáltatók, tehát Skype és társai, úgymond állandóan változtatnak, vagy hát nyilván a hangsúlyadatokat megadva bejelentkezési jelszóként. Ugyanígy az összes chat portál, különböző free mail és egyéb nyilvánvalóan végig hamis adatokkal. Igazából itt megint mennyiségű problémával állnak szembe, illetve...
Igen, tulajdonképpen a probléma mennyiségi szerintem is.
De az, hogy most Józsika 23 a Skype-on között valamit, egyébként a WAP alapút a legnehezebb rejtelezni. Hogyha nem tudják, hogy Józsika 23 az Gibraltáron van, vagy Budapesten, vagy Londonban, egyáltalán.
Tehát, nem is érdekli őket, hogy hol van szerintem. Addig nem érdekli őket, amíg nem gyűlik össze annyi gyanú, hogy ő neki bármilyen fontos szerepe is lehet esetleg olyan dologban, ami az ő érdekeiket sérti. Tehát ők eddig ezt azt tett, mert ugye itt elhangzott a kérdés, hogyha ezt mondjuk tudja mondjuk az akármilyen titkos szolgált, hogy Sanyi bácsi gyilkolni készül, akkor miért nem lépne közbe? Egyszerűen azért, mert nem érdekli őket. Tehát vastagon nem izgatja föl őket a dolog. Mondjuk egy magyar titkosszolgálatot a magyar rendőrség megkeresésére, ha rendelkezésük rá a dolog, és kis erőfeszítésbe kerül, tehát ráúszítanak egy embert egy napig, akkor azt még úgy megcsinálják. De annyira nem izgatja föl őket szerintem ilyen jellegű dolog.
Hát csak így a terrortámadások kapcsán, tehát hogy imád, hogy ez az érdekli, akkor most tényleg gondolj, mert így lehet New York-i...
Nem ér, tehát az a szörnyű, hogy ez se érdekli őket abban az esetben, hogyha az érdekiből nem érdekelni őket.
Viszont amennyiben érdekli, igazából ezért, tehát ezért is beszélhetünk, aztán azért... ezen szerzetek válságára, hogy sétlenül szerzett
formában. Az abszolút, így van.
És én többségben egyetértek veled, egy dolgban nem, hogy természetesen azt kérdezik magukról, hogy tökéletesek, de ők is tudják, és én mondanak is örök, hogy szerintem egyre többen tudják, hogy nem tökéletes, és igazából az is nagyon jó, hogy ez az eladás, mert szerintem egyre, tehát növelni az emberekben a tudatosságot, hogy tényleg azt a információtechnológiai eszköz használja esetleg bizalmas beszélgetésére, vagy úgy, és akkor beszéljen, és illetve tudja tényleg ott is azt a következményeit, ami lehetséges egy beszélgetésének, hogy mi történt, vagy ugyanígy imerezik. És neki illetve súlyozza nagyjából, hogy tényleg a mobil vonalat a legkockázatosabb, és egy akármilyen Jessica 23564 Yahoo.de, vagy akármi, az meg a leglájkosabb forrás.
De tényleg egyelőre azt mondom, hogy biztos, hogy de ők azon vannak, hogy tökéletes legyen, mert ez a dolguk.
Csak na, meg lehet. És tényleg az RSA-tól kezdve, ami egy nagyon komoly, egészen az ilyen egyszerű primitív, ami chatportálok is egyetek. És mondjuk a legizébb a kicsit, amikor ezeket ötvözik, attól nagyon ügyeset tudunk
tenni. Biztos. Igen?
Azt mondtuk az egyetlen, hogy mikről gondolom jelen a tárgyból, hogy például a kommunizmus is abban volt bele, hogy nem volt képes kezelni az információit, és ezt ők nagyon komoly közgazdasági levezetésekkel tudták bizonyítani. Tehát szerintem, ami ilyen ennyire Isten nélkül működik, az lehet, hogy csak egy darabig tud működni, de aztán valahol valamilyen formában biztos, hogy be fogja bukni a dolgait. Kérdés az, hogy mikor és hány ember áldozata árán.
Hát az ember áldozat az biztos, hogy nagy. És hogy mikor, az bármikor. Hát gondoljunk bele, hogy mennyire sebezheti az egész rendszer. Hát egy egyszerű áramszünet, ami, bocsánat, másfél éve vagy két éve volt Németországban, hogy ott valami Hans Jürgen kapcsolt egyet valamelyik nagy feszültségen, mert jött egy hajó a nem tudom melyik folyón, és félő volt, hogy közel lesz a kéménye és átível, és lekapcsoltak egy távvezetéket mondani, hogy még belefér, a másik majd elbírja. Aztán nem bírta, lekapcsoltak a védelmek, és akkor fél Németország, meg hármelyed Olaszország lekönyökölt. Másfél napig, nem tudom, eddig nem tudták visszakapcsolni, és ott is nem tudom hányan meghaltak. Hát
ez... Csernobil is úgy kezdődött, hogy kikapcsolták a biztonsági rendszert.
De azt azért, mert egy kísérletet folytattak a reaktorba. Az egy egyszerű műszaki kísérlet lett volna, és nem is az volt, hogy kikapcsolták a műszaki berendezést, hanem az, hogy energiahiány volt a Szovjetunióban, mint mindig a keleti blokkban. Azért a nyugaton megvett órák, ezek a digitális órák, amik ugye állózati frekvenciáltal működnek, azok állandóan késtek napi 20 percet. Tehát este a kutya mindig később kapta a vacsorát. És azért az alapja volt a kísérletnek, csak az volt a baj, hogy jött az utasítás Moszkvából, hogy kísérlet elhalasztva, mikor már lecsökkentették a reaktor teljesítményt, mert kell a, mit tudom én, a vlagyivosztoki lenni művekbe az áram, mert mit tudom én, még 200 harckocsi kell, és a reaktort nem állíthatták le teljesen, hanem ilyen folytott üzembe kellett működtetni. És akkor előálltak ott olyan magfizikai folyamatok, ami miatt aztán megszaladt később a reaktor. Tehát ez egy olyan kísérlet lett volna, aminek lett volna amúgy értelme, csak az a baj, hogy megint ugye a politikai vezetés beleugatott, és jött az utasítás a fizikusoknak, hogy erőszakoljuk meg a fizika törvényeit, aztán azok nem engedtek.
Ezt szeretném kérdezni, hogy ugye hallunk arról, hogy Oroszországnak voltak az elmúlt néhány évben, meg most is vannak olyan diplomáciai lépései.
Ez érdekes.
Sértik a nyugati érdekeket itt a MOL-nak a tulajdonviszonyaitól kezdve a amerikai rakétapajzsig, sok mindenről szóval. Ezt hogy lényegében én úgy hallottam külpolitikai műsorokból, hogy az elmúlt egy évben rengetegszer meglepetést okozott Moszkva a nyugati világnak olyan lépésekkel, amiről nem tudtak előre. Ez hogy lehetséges?
Hát úgy, hogy Oroszországról azt kell tudni, hogy iszonyúan fejlődik ő is. És egyszerűen azért, mert nem azért, mert a gazdasági neki annyira jó, jó az is, tehát jobb, nagyon fejlődik, de azért elsősorban, mert marha sok nyersanyaga van, és iszonyú sok lóvét tud fölhalmozni. Tehát Oroszország ezért független tud lenni. És Oroszországért megy tulajdonképpen a nyalizás. Mert tehát Európa nyalizik Oroszországnak, már bocsánat a kifejezésre, de ez az igazság. Ha minden megvan nekik, Putyin felpofoz három öregnéni, nem baj, mert. Tehát abszolút Oroszország, ugyanis Oroszország Kína és Európa között billeg. Képzeljük el, hova áll Oroszország, ez tényleg cikis. Mert oroszok például ugye egy éve orosz-kínai közös hadgyakorlat volt. Ő Isten emlékezett, az ember emlékezett, hogy nem volt ilyen közös hadgyakorlat az orosz és kínai. És közös hadgyakorlatot tartottak. Ez sziki. Tehát ha Oroszország esetleg Kína mellé áll, olyan szövetség jön létre, hogy mindenkit kenterbe vernek. És Európa meg Oroszország, és pitizik, hogy Oroszországot magához édesgesse, onnan kapja a nyersanyagot, rengeteg mindent. És bármire képes lenne azért, csak hogy Oroszország ide közeledjen e felé. Hát látjuk, hogy az Európai Unió is ugye afele terjeszkedik, már mindenkit bevettek, aki él és mozog, gyakorlatilag, tehát már ez tényleg komikus, és igyekszik szerintem Oroszországot megnyerni magának. Igen?
És egy ilyen Európa, amelyet nem hajlandó Isten nevét belefoglalni a alkotmányába, szerintem ütőképes lesz?
Nem. Európai Unió az úgy, ahogy van, recseg. De, és egyébként ez egy nagyon érdekes, amit mondtál, mert most ugye nyilván ezt valaki külsős hallgatja, aki még nincs nagyon tiszta vallás, azt mondja, hogy jó, micsoda ügyesség, hogy hát itt a Isten miért játszik ezt szerepet. Hát igen, ez egy nagyon érdekes dolog, mert Európának egyetlen egy közös alapja van, semmi más, a kereszténység. Hát mi más közös alapunk van itt, itt Európán belül? Hát ha kimegyünk Rómába, voltunk tavaly előtt, és hát legjobban nem is tudom, melyikünk fogalmazta meg, hogy hát nézd meg, Rómából kiveszed azt, ami keresztény, mi maradott? Nagy hulladék, bűnözés, meg egy csomó rom, az kész, ennyi. Tehát tulajdonképpen egész Európának az alapját valóban a közösségnek csak a kereszténység adja meg. Semmi más. Éppen, igen? Nincs, ott viszont van egy 5000 éves kultúra, olyan kemény, mint az atom. És a kínai ember az olyan, hogy ha azt mondta a kínai császár, mit tudom, 1500 vagy nem tudom mikor, hogy ha most álljunk meg a fejlődéssel, mert Kínának elég ez a fejlettségi szint, akkor így megálltak, és álltak több száz évig. És akkor ez az alvó Kína most így belendült, mert azt mondták, ők még a kommunizmust is tudják működtetni. Hát ez megdöbbentő, hát tulajdonképpen szarból, bocsánat, tudnak várat építeni.
Múlt héten voltam egy ilyen assessment centeren, amit a British American Tobacco szervezett, és ők mesélték, hogy a világ legnagyobb dohánymonopólium az pont Kínában van. Tehát nem a Philip Morris a legnagyobb, meg nem is ők, hanem ezek a kínaiak.
Borzasztó nagy lóvé. Hát úgy fogják vissza a kínai gazdaságot, mert úgy fejlődik, hogy az már tényleg instabilitást eredményez. Én nem vagyok gazdasági szakember, meg nem is szeretem ezt a témát, de hát azt csak látni, hogy a kínai, csak te bemegyünk a boltba, mi 5 évvel ezelőtt bementünk, a kínai valami, hú, hát az úgyis szar, meg szétesik, meg nem tudom mi, és most tulajdonképpen az egy dolog, hogy mindent úgyis Kínába gyártanak. De most már a kínai néven kijövő kínai termék is ugyanolyan jó színvonalú, mint az, amit európai néven Kínába gyártanak. Csak olcsóbb. Sokkal. Hát iszonyatosan fejlődnek, nyomják és pörgetik. És India a másik. Amiről mindig csönd van, de hát India ott van, ott a kis szerény második, ott nyomul a kis 800 milliós, vagy nem tudom mennyien vannak most.
1,2.
Akkor mányjad, még ilyen ős adatokkal bírok. És hihetetlen lendülettel, hát ugyanaz India is, mint Kína. Hát a kínai embernek is ugye egy tár rizsér integrál egész nap. Hát az indiai is ott ül egy papucsba, nem tudom milyen kunyóba, és írja a szoftvert. És mindezt este kap egy tál, nem tudom mit, bambuszlevest, és boldog. És megcsinálja. És iszonyatos, kőkemény fejlődés. És nem azért, fejlődnek, mert hogy most, mit tudom én, holnap mindenkinek 2 biciklije legyen. Hanem azért, mert ők igenis szeretnék magukat minél fejlettebbé tenni, az egész országukat. És a saját szempontjukból teljesen igazuk van. És Európa pedig magára vessen azért, mert hogyha a saját iparát és ennyire pénzéhes, hogy kivisz minden termelést oda, akkor magára vessen Európa. És Kínának igaza van, hogyha őket Európa elkezdte kvázi mondhatni, kizsákmányolni, akkor magukra vessen, hogy utána Kína a saját lábára áll, és azt mondja, hogy jó, de akkor én a technológiát lenyúlom. Ne lenyúlják. Ilyen egyszerű.
Minden évvel segítik a lábodák tulajdonképpen.
Szóval Kína valahol egyébként zseniálisan csinálja. Kínában ez a legszörnyűbb, a Kína, hogy ugye ők tényleg nagyon keresztény ellenesek, és ők így nyomulnak, és enélkül nagyon jól tudják az 5000 éves kultúrájuk segítségével csak mozgatni ezeket a dolgokat. Nagyon erős kultúra. Minden megtörik azon. 30-as években már mondták, hogy jön a sárga veszedelem, már akkor írtak erről.
De korábban is ilyen erős kultúra volt, tehát 5000 évig a nőknek joguk nem volt megszólalni, aztán mégis felvették a kereszténységet.
Ez már olyan dolog, amihez tényleg én nem nagyon szeretnék beleszólni, meg nem is asztalom nekem, hogy a vallás hogyan hat a kultúrára, meg ilyesmi. Én csak tényleg azt, amit látok, hogy valóban az ő kultúraik iszonyú erős. Jó, az más dolog, hogy a kereszténység ugye teljesen más szinten van hatással az emberekre, tehát ez nem egy ilyen sima kultúra, ahogy most x ezer év is kialakult, tehát nyilván ez már egy teljesen más folyamat, tehát én erről nem is, erről persze beszélgethetünk, de hát értelemszerű, hogy de hát mi most mindnyájan ugyanabból a szemszögből nézzük, tehát ez számunkra egyértelmű, hogy a kereszténység az egész emberiségre nyilván milyen hatással van, illetve az egyes emberre, mert ugye ott azért minden egyes embernek más az útja, és azért ez csak az élet értelmét adja meg neki. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ez Kínát hogyan fogja esetleg majd meghódítani. Igen?
Most tudom, hogy nem a gazdaságtörténeti előadásra, de csak felhúzom.
Bármiről beszélgethetünk ezzel kapcsolatban, mert tulajdonképpen ez egy olyan, hogy nagyon sok szerete van, vagy ilyen közös halmaza.
Azt mondják, hogy amikor véget ért a második világháború, akkor a világipari termelésének 55%-át ez is adta, több mint a felét. El fog idejutni Kína, hogy a világ termelésének felét? Biztos.
Én itt egy kérdés van szerintem. Az, hogy Kína mikor mondja azt, hogy most kilépek a színpadra, és most elkezdek én diktálni. Mikor teszem meg ezt a mozdulatot? Ők nyilván az optimális időpillanatra várnak. Tehát amikor azt mondják, hogy na most lehúzom Európát, ezt nyilván gazdasági oldalról meg tudja tenni. Bármi, szerintem már most is meg tudná tenni. Hát azt, hogy megrocsentem Európa gazdaságát. Akár a tőzsde segítségével, vagy én nem értem, nem tudom ezeket az eszközöket, de éppen most beszélgettünk idefele jövet, hogy egy ismerős mondta, hogy hát ő valami távol-keleti értékpapír befektetésbe teszi az összes pénzét, mert hogy milyen jó jövedelmez minden. Most nyilván behetetik Európát, nem csak a kisembert, befekteti mindenki a pénzét ilyen dolgokba, Távol-Keleten, Kínába, mit tudom én, és Kína azt mondja, hogy hát, itt egy kicsit mozdítok, tönkreteszem őket. És lehet, hogy a kínai gazdaság is pár százalékot ezáltal visszaesik, de ez az áldozat nekik megéri azt, hogy Európa meghasal. Az, hogy mondta is a Mao Tse-tung, nem tudom melyik mondta a 60-as években, hogy mikor az oroszokkal ugye marha fasírban voltak, hogy hát há, atomtámadás a oroszoktól, hát úgyis az nekünk jó, hát meghal 200 milliárd ember, vagy 200 millió ember, hát legalább izé kevesebben vagyunk egy kicsit, és nem vagyunk annyian. Milyen jó lesz az nekünk. Hát szóval így gondolkodnak.
És még mindig érvényben van ez a termékenység visszafogási
rendszer. Tehát egy dolog, hogy én ugye ilyen műszaki ember lévén ilyen dolgokkal foglalkozok. Annyira ilyen dolgokba nem... vagyok kompetens.
Igen? Egyébként ez pont azért érdekes, hogy Kínának is valamilyen szinten ez gátat szab az optimális idő keresésével, hogyha ha lesz néhány százmillió férfi, néhány százmilliós férfi többlete, hogy azzal mit tud kezdeni. Tehát ugye hadsereg, meg stb. Tehát, hogy most lesz, hát már most, sőt, olyan 10-15 éven belül mindenképpen ezt kezel
nem hiszem, hogy,
kérdésként.
De nem hiszem, hogy ez a hadsereget még már számítana, hogy hány fős. Tehát már ez annyira nem számít egy hadseregben, hogy hány tagja van.
Jó, nem abból számít, hanem az, hogyha fönn akarja tartani ezt a lakosság számot, és nem akarja elveszíteni ezt a hatalmas embertömeget, akkor valahonnan feleséget kell keríteni.
De nem hiszem, hogy neki érdekel, hogy fönn tartson ekkora lakosság számot.
Jó.
Szóval egy idő után szerintem most nem jó, szerintem sőt, rossz neki, hogy ennyien vannak. Hát egy idő után miért kell neki? Tehát mikor már érte egy gazdasági fejlettségi fokot, meg már szerintem hátrahúzó, vagy ilyen visszafogó tényező, hogy ennyien vannak ők, minek neki.
Jó.
Ahogy mondták is, hogy minek legalább 200 millió kevesebben vagyunk. Szóval ez benne a legmegdöbbentőbb, darab. Hát egy bizonyos szinten fölül szerintem az ember már sem darab.